Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok, a műsorvezető. Önök továbbra is a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Japánról volt szó az elmúlt időszakban a műsorban, koronavírus idején bizony azért ők is keményen küzdenek, de azért elmeséltem néhány érdekes történetet azokból az időszakokból, amikor még többször eljutottam a fantasztikus országba, és tény és való, igen, egyedi hangulata van, mint kulturális értelemben, de leginkább a mindennapokban. Ezekről mondtam sok-sok történetet. Egy alkalommal megkérdeztem a japán ismerősömet, hogy milyen furcsa felirat van az egyik megállónál. Lefordította, nagyjából így hangzik magyarul, kérjük, csúcsidőben ne legyen öngyilkos, mert még késnének a szerelvények. Megdöbbentő volt számomra, tehát tényleg egy morbid dolog, de az is igaz, hogy nagyon sokan vesznek öngyilkosok Japánban, és ha megnézzük azt, hogy a népességre vetítve hányan vetnek véget életüknek, akkor bizony tényleg ez olyan szám, hogy igencsak komolyan dolgoznak azon, hogy csökkenjen. Ez elsősorban azért a hagyományokban is gyökerezik bizony, hogy ilyesmi történik, de kétségtelen, hogy ilyen felirat ez azért nagyon meghökkentő egy magyar füllel. Nem véletlen, hogy noha ők szinte mindent angolra is lefordítanak adott esetben, hogy a turistáknak kedvébe járjanak, hát egy ilyet azért nem fordítanak le. Hozzáteszem, én azt gondoltam, hogy jóval többen tudnak angolul, vagy a japánon kívül más idegen nyelvet, mint amit tapasztaltam. Míg ha az ember elmegy egy skandináv országba, Norvégiába, Svédországba, akkor lényegében olyan gyönyörű angolsággal válaszolnak az átlagos turista kérdésekre, hogy öröm hallani, de általában tényleg nagyon jó a nyelvtudás, az angol tudás a skandináv országokban. Ugyanakkor Japánban a legtöbben elővették a mobiltelefonjukat, és fordító program segítségével próbáltak meg kommunikálni velem. Hát ezek azért még nem voltak tökéletesek, úgyhogy elég izgalmas és tréfás kalandokban volt részem emiatt. De nagyon segítőkészek, nagyon udvariasak, erről már meséltem a műsorban, és csak jót tudok mondani, mert mindenki tőle telhetően megpróbált segíteni. A turista persze, hogyha már Tokióban van mondjuk, amellett, hogy megnézi a klasszikus belvárost, a felhőkarcolókat, a metró megállókat, és megdöbben azon, hogy mindig működnek az automaták, meg hogy milyen sokan vannak egy átlagos reggelen, amikor be kell menni dolgozni. Minden esetre Tokióban is találunk olyan pontot, ahonnan aztán sok mindent belátunk. Hozzáteszem, nem a város közepén van ez a torony, úgyhogy azért inkább kisebb élmény, mint hogy azt mondjam, hogy kötelező felkeresni. El lehet menni egy szumó meccsre, sok-sok fontos sport van, ugye a karate is innen ered, de a szumó az, ahová plakátok hirdetik még a turistáknak is, hogy ha tudnak jegyet szerezni, akkor érdemes elmenni. Meglepő, hogyha valaki részt vesz egy ilyenen. Mint általában Japánban, itt is már önmagában a bejutás is meglepő, hogy milyen komoly hierarchia, hogy ki, mikor, hova léphet, hova mehet, hova ül, aztán hogy foglalja el a helyét. És ugyanígy a szumóban is, hogy a kezdő lépéseket azért sokan ismerik a filmekből, itt is a tisztelet, az udvariasság, a harcosok tisztelete az nagyon-nagyon komoly jelentőségű, és aztán következik persze a küzdelem, amiben szintén fontos szerepe van a fair play-nek. Még mindig vannak szumó táborok, és a szumó harcosokat, a szumó küzdőket elzárják ebben a szumó iskolában a mindennapoktól, és itt felkészülnek, és aztán utána a mérkőzéseket pedig már a nagy közönség is láthatja, persze, ha annyira szerencsés, hogy tud jegyet szerezni. A turisták közül sokan azért nem mennek el ide, annál többen látogatják a híres bevásárlóközpontokat. Japánban kétségtelenül nagyon élvezetes lehet bevásárolni, főleg akkor, hogyha annyit keresünk, mint egy átlagos japán. Hogyha elkezdjük átszámolgatni a pénzeket, akkor bizony úgy érezzük, hogy megfagy bennünk a vér, mert hogy az élelmiszer osztályon például igencsak vadárakkal találkozhatunk, de láttam kis minibiciklit 2 millió forintért, meg sok minden mást. Ilyen Hello Kitty-s biciklit például nagyjából ennyiért vehetünk a gyereknek, hogyha lemondunk arról, hogy a családnak legyen autója. Tehát tréfát félretéve valóban magyar pénztárcához képest komoly összegeket kell elkölteni szinte mindenért, de hát a keresetek is itt magasabbak, viszont általánosságban a mindennapi megélhetés is sokkal drágább, tehát ilyen téren mégis azért vannak megtakarítások. Elsősorban azért, mert nem nagyon van idejük elkölteni a japánoknak. Hoztak egy olyan jogszabályt, miszerint ha valaki szabadságot vesz ki, akkor legalább a szabadságának az első napját köteles a munkahelyétől távol tölteni. Nem tréfa ez a dolog, hanem egész egyszerűen, amikor szabadságot vett ki egy japán, de eszébe jutott, hogy hát te jó ég, még azért a munkahelyén valamit meg kellene oldania, akkor bement dolgozni, és egész egyszerűen sokszor olyan késztetést éreztek, hogy nem mentek haza, hanem folyamatosan ott dolgoztak, és amikor lejárt volna a munkaidejük, de hát szabadságom van, na akkor ténylegesen hazamentek, és lényegében nem pihenéssel töltötték a szabadságot. Ennek viszont az lett az eredménye, hogy fáradtabbak lettek, nem tudtak kikapcsolódni, nem tudták elengedni a munkát, görcsössé váltak, tehát igazából a munka hatékonyságának a rovására ment, úgyhogy most nem úgy működik, hogy csak úgy bemegyek szabadságom idején dolgozni, hanem bizony otthon kell legalább az elején maradni, és akkor utána már az ember erőt vesz magán, hogyha megszokja az otthoni környezetet, hogy ott is jó. Meg hát utazgattak a japánok, nagyon jó turisták, azt mondják, és tényleg tapasztaltam Magyarországon is, hogy ha valami történik, és mondjuk lerobban az autóbusz, vagy egy ismerősömmel volt olyan, hogy bepárásodott az autóbusz ablaka, a japánok nem mérgelődtek, hanem kis állatkákat rajzoltak az ablak párájába. Tehát tényleg jól érzik magukat, mindig azt nézik, hogy mi az, ami pozitív, és hát nagyon sokat fizetnek, úgyhogy ebből a szempontból azt mondják, hogy a japánok ideális turisták, és hát ideális munkaerők is. Hogyha belegondolunk, akkor azért Japánban bizony gyakran van cunami, gyakran van rossz idő, mindig reng egy kicsit a föld, az ásványkincsből nincsen olyan túlságosan sok. Hát kétségtelen nagy a területe, tehát 377.000 négyzetkilométer, legalábbis relatíve Magyarországhoz képest például. De összességében nem az ásványkincsek, vagy felhalmozott vagyon, vagy épességgel valamilyen nyertes háború okán tudtak a világvezető gazdasági hatalmává válni, hanem a jól szervezett munka, és az ezzel kapcsolatos összeszeretség okán ezt gondolom, mert hogy nem lehet azt mondani, hogy ők mondjuk jól jöttek volna ki a legutóbbi világégésekből, sőt, hát hogyha azt nézzük, hogy Hiroshima és Nagasaki után az amerikai csapatok a fizetendő jóvátétel kifizetése után hol állt Japán, hát tény és való, hogy igencsak izgalmas az a dolog, hogy hova jutottak. Japánnak meglehetősen nagy az adósságállománya, de általában a saját polgárai felé adósodott el Japán ilyenben, és hát épp most olvastam egy közgazdaságtani könyvet arról, hogy ha nem idegen pénzben adósodsz el, hanem a sajátodéba, hát akkor lényegében lehet, hogy egy kicsit romlani fog a pénz, de hát annyit nyomtatsz, amennyit akarsz, vagy egy egyszerű trükkel tudsz pénzt csinálni. Az biztos, hogy ilyen értelemben azért nincsen gondban a japán gazdaság, sőt, meglehetősen sok japán vállalat nagyon komoly külföldi érdekeltségekkel rendelkezik, és hát a japán cégeket nem is sorolnám föl, mi magunk is jól ismerjük itt Magyarországon. Pár érdekesség, ha már a cégekről beszélünk. Már mondtam azt, hogy a Suzuki-t Suzuki-nek ejtik, a Toyota-t pedig Toyodának, D-vel, és ilyen ás a vége. Ezeken mind-mind meglepődtem, amikor kint jártam. És az is érdekes egyébként, hogy a cég kultúra az a mindennapokban is jelentkezik, a mindennapi munka morálban és a mindennapi munka kultúrában. Reggel például nagyon sok nagyvállalatnál van reggeli torna, és előfordul a munkahelyi himnusz is, amit közösen elénekelnek, eldudolnak, és úgy kezdődik reggel a munka kőkeményen. De hát ilyen cigizgetünk, és akkor kint támasztjuk az ajtót típusú jelenetek, amiket azért megszoktam néhány helyen Magyarországon. Hát ilyenek valószínűleg elképzelhetetlenek egy jobb japán vállalatnál. Cserébe viszont nagyon sokszor előfordul, hogy a japán az egész életét ugyanannál a munkáltatónál tölti el. Most már az idősebb generációra még jellemző ez, a fiatalabbak azért már váltanak munkahelyet, már van azért munkanélküliség is, de mondjuk 15-20 évvel ezelőtt még a többségében valaki elment egy munkahelyre, és akkor onnan elment nyugdíjba jó esetben. Ha valaki elvesztette azért a munkáját, mert nem végezte jól a dolgát, hát az olyan szégyen volt, hogy alig ha tudott máshol boldogulni attól kezdve, de még a családja elől is sokszor elbújdosott, ha egyáltalán túl tudta magát tenni ezen a válságon. Volt olyan jelenet, hogy az egyik vállalatnál az osztályvezető előtt áldogált az a munkás, aki egy kisebb hibát elkövetett, hát az osztályvezető rá se hederített, aztán mikor egyébként az egész munkaidejét ott töltötte az illető, várva, hogy egyszer csak a főnök talán kegyes lesz megszólítani, utána végül tényleg kegyes volt a főnök, és megszólította, és akkor módot adott arra, hogy elnézést kérjen a munkavállaló a hibája miatt. De úgy egyébként, hogyha mondjuk nem szólította volna meg a főnök, akkor ott állt volna, amíg a munkaidejére nem jár, tehát, hogy még tovább is, amíg össze nem esik, amíg a főnök végül is nem méltatja arra, hogy adott esetben megszólítsa, és hát természetes, hogy nem szólította meg, hiszen ha hibát követett el, hát akkor az természetesen megvetés tárgya kell, hogy legyen. Úgyhogy az idősebb generációban még vannak ilyenek, a fiatalabb generáció felfogása azért sokban különbözik már Japánban is, hogy változott, lazult, a közösségi média megjelenésével is sok minden fellazult Japánban, itt is azért más egy kicsit már minden, mint az elmúlt 15-20 évben, vagy még azt megelőzően volt. De még így is egy európai turista, egy európai utazó számára egy olyan mesés, csodálatos világ, ami tényleg fantasztikusan fejlett, és hihetetlenül extrém dolgokkal van tele, a szertartásoktól kezdve egészen a furcsa szokásokon át az étkezési kultúráig. Nekem nagy kedvencem, de azt gondolom, hogy akár így, akár úgy gondolkodunk Japánról, biztos vagyok benne, hogy egy ottani látogatás egy elképesztően izgalmas élmény, hogyha belelátunk egy picit a mindennapokba, és nem csak a turisták általános világát nézzük, és a pagodákat járjuk sorra. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy velem tartottak itt az Inforádióban a Világszámmal, képzeletben a rádió hullámhosszán keresztül a japán kirándulásunkon, és remélem azt is, hogy érdekes információkat hallhattak. Garai Bendegú segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Robert Richard. Viszont hallásra!